Szeretettel köszöntök az Időszerű Proféták és Proféciák című sorozatunkban. Elérkeztünk a mai alkalommal Sofóniás prófétához és könyvéhez. Rögtön egy figyelmeztetés, aki külföldi bibliákat is használ, nem mindig találja meg ezt a könyvet, mert héberül ennek a prófétának a neve Cefánja, a görögösített név a Sofóniás, és az elnémetesített, illetve magyarosított név sokszor a Zofóniás, és nem a Sofóniás, tehát rövidítése Cef, Zof és Szof néven egyaránt megtalálható. A múlt alkalommal Habakuk könyvével foglalkoztunk, és Habakuk könyvének főleg az öt jaj mondását állítottuk középpontba, tehát hogy ebben a könyvben Isten elmondta, hogy milyen az emberi történelem, miért ilyen az emberi történelem, az öt jaj mondás egymásra épülését vázoltuk, és utána Jézus második eljövetelének proféciáját vettük szemügyre Habakuk könyve harmadik fejezetében. Sofóniás ugyanabban a korban élt, amelyben Habakuk. Fel is írtam a táblára, hogy ez a kor Jósiás, a nagy reformer király uralkodásának az eleje, körülbelül 640 és 620 között léphetett fel Sofóniás proféta az ország déli részében, tehát ő is déli proféta, akárcsak Habakuk és Mikeás, akiről már beszéltünk. Szeretném elmondani róla, hogy ebben az időben Asszíria a világbirodalom, és azért is tudjuk, hogy ebben az időben lépett fel, mert egyébként önmagáról nem sokat árul el, mert tudjuk a történelemből, hogy Asszúr városa 614-ben, Ninive városa viszont 612-ben esett el. Egy új világbirodalom jelent meg a történelem színpadán. Ezek a keleti világbirodalmak egyszerűen leradírozták egymást. Asszíriát, amely világbirodalom leradírozta, ez az újbabiloni világbirodalom volt, és ennek a tevékenységében láthatjuk azt, hogy ez a világbirodalom veszi át a föld vezetését. 605-ben egyébként a déli országrészt is meghódítja, és a zsidó népet elviszi a 70 éves babiloni fogságba. Sofóniás proféta, tehát a fogság, a babiloni fogság előtt működött, és könyve azért rendkívül jelentős, mert ez a könyv is, mint mind a 66 bibliai könyv, egy külön színárnyalatot képvisel a Szentírásban. Jelzi azt, hogy bár egy reformer király lép a trónra, Jósiás, de az erkölcsi züllés föltartóztathatatlan a zsidó nép körében, a fogság elkerülhetetlen. Egyes emberek életében lehet megváltozás, de az egész nép életében nem. Emlékeznek azok, akik eddig itt voltak, Jeremiás hasonlatára, ő mondja azt, hogy mint a kút tartja hideg vizet, úgy tartja a népem a gonoszságát. Nem, bizonyos folyamatok visszafordíthatatlanok egy nép életében. És Sofóniás ezt arra az alkalomra használja fel, hogy proféciákat közöljön nem csak a zsidó népnek a megbüntetéséről, fogságba viteléről, hanem az egész föld történelmének a lezárásáról, illetve most nagyon súlyos kifejezést kell kiejtenem, a földünknek a pusztulásáról. Hogy a földünk pusztulása miért feltartóztathatatlan? Miért elkerülhetetlen? Sofóniás könyvét ezért nagyon kevesen olvassák, sokan nem szeretik, mert mindjárt olvasom az első verseket, félelmetesen kezdődő könyv, a pusztulás, a pusztítás, az elpusztítok, ezek a vezérszavai, de majd szeretnék arra utalni, hogy ez a könyv a legkomolyabb rokonságban van a Jelenések könyvével, a Biblia utolsó iratával, amelynek egyik fő kijelentése a Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében található, tehát Jelenések 11-18, amikor emberek kérik az Istentől, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ugye első hallásra ez egy borzalmas dolog, hogy Isten majd el fogja pusztítani a földet, illetve látjuk majd, hogy ez egészen pontosan úgy fog végbe menni, hogy a föld pusztítaná el sokkal gyorsabban magát, az ember pusztítaná el sokkal gyorsabban a földet, de az Isten közbe fog lépni, és a hét csapás által Isten ezt a világot a tűzre adja, de ez annak jegyében történik, hogy az Isten türelmes, az Isten évezredeket várt, és most is vár még. Az Isten jókedvének esztendeje az egész történelem, de eljön az Isten igazságszolgáltatásának napja, amikor az Isten nem tartóztatja fel tovább a pusztító szeleket, és ő maga is közbeavatkozik, és a földet, amely teljesen megérett arra, hogy elpusztuljon, mert annyi bűn és szenny összegződik a föld történelmében, hogy nem tudná túlélni már önmagát, Isten tehát közbe fog avatkozni, és elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják, ugyanakkor viszont életet ad azoknak, akik a földet sem nem pusztították a régmúltban, és most sem akarják pusztítani, akik az életükben megváltoztak. Tehát az olló két szára szétnyílik, lesznek, akik elpusztulnak, és lesznek, akik örök életre feltámadnak, illetve örök életre elváltoznak. Sofóniás könyve ezzel a boldog örömhírrel fog egy himnusszal befejeződni, csak úgy, mint Habakuk könyve, amelyet a legutóbbi alkalommal tárgyaltunk. Tehát a Sofóniás könyve 3. fejezet 14. versétől egy énekelj Sionnak lánya kezdetű himnusz hangzik el. No de ne szaladjunk ennyire előre, szeretném felolvasni, ahogy fel is írtam a táblára, a könyv első 6 versét, amely, ahogy említettem, olyan félelmet kelt sokszor az emberekben, egyébként jogosulatlan a félelem. Egy könyvet ugye nyilván egy rövid bibliai könyvet is végig kell olvasni, meg az egész Biblia összefüggésébe kell helyezni, de az biztos, hogy a könyv felütése első hallásra, első szempillantásra valóban szinte félelmet keltő. Az Úr igéje, melyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ammon fiának idejében. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt, azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mondom, ez egy félelmetes kép. Ez ihlette különben a középkor elég sötét és zivataros századaiban Celánói Tamást, a 12.-13. században élt franciskánus, tehát ferences rendi szerzetest, aki egyébként első életrajzírója volt Assisi Ferencnek, Celánói Tamást, hogy megírja a világirodalom történetének egyik legnagyobb hatású versét, amit általában csak latin címéről szoktunk emlegetni, meg ahogy a requiemekbe, ezekbe a zenei formákba bekerült, a Dies Irae, szó szerint ugye az első sorról a harag napja, Dies Irae, Dies Illa, így kezdődik a vers. Babits fordítása, amelyet az Amor Sanctusban tett közzé, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Ez a vers, amely tehát a 13. században íródott, aztán később a requiemekbe bekerült, és a mai előadásunkon zenét is fogunk hallgatni, mert Mozart requiemjének a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik tétele, a zeneirodalom leghíresebb feldolgozás ez a Dies Irae-ről, adja vissza a hangulatát ennek a himnusznak, amit majd, ha meghallgatunk, ugye latinul fog felhangozni, szeretném felolvasni majd Babis szövegével. Tehát ez a Dies Irae himnusz nagyobb rész Sofóniás könyvére alapozódik. Nem csak a Sofóniás első fejezetére, második, harmadik fejezetére is. Hogy említettem, a próféta rögtön azzal kezdi a könyvét, hogy Isten ugyan hosszú tűrő, Isten ugyan kegyelmes, de az Isten nem végtelenségig tűrő. Tehát az Isten hosszú tűrő, az Isten elviseli és elszenvedi ezt a sok borzalmat, amit az ember véghez visz a földön. Igaz az, amit a Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk a 16. és 17. versekből, hogy az Isten figyel és hallgat, de igaz az is, amit az 51. Zsoltárban olvasunk, hogy nem mindig figyel, hallgat az Isten, hanem egyszer közbe fog avatkozni. És az Isten jó előre felkészíti az embert és az emberiséget erre a közbeavatkozásra, mert nyilván aki erre nem készül, és aki ezt élve megéri, annak már késő lesz. Ezért a prófétai könyveknek sokasága beszél erről az Ama napról, ami az Isten közbeavatkozásának napja, tulajdonképpen a hét csapás időszaka, amiről majd szeretnék is beszélni. Mondom, ne rémüljünk meg, mert egy valamit kell eszmeileg megérteni, tehát az, hogy az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. A végtelen türelem nem lenne a szeretet. Ugye a végtelenül tűrni, ez annyit jelenten, hogy Isten mindig eltűri a rosszat, mindig hordozza a földet így és az embert így, ahogy van. A végtelen türelem az ellentmond a szeretetnek, a hosszú tűrés nem. A hosszú tűrés annyit jelent, hogy az Isten mindig ad lehetőséget embereknek, embercsoportoknak a megváltozásra, de amikor elérkezik egy olyan pillanat, amikor már az Isten szemében látszik, hogy nem változik meg egy ember, és nem változik meg egy embercsoport, akkor az Isten sokszor a földi életben is már ítéletet tart, ilyen volt az özönvíz, vagy Sodoma és Gomorra, vagy Kánaánita népek megbüntetése, de egyszer mindenképpen ítéletet tart az Isten és ez a föld történelmének a befejezése. Hogy mikor következik el egy ember vagy egy embercsoport életében, hogy már megváltoztathatatlan. Ezt éppen Sofóniás könyve 3. fejezet 5. verse közli velünk, ez egy érdekes kijelentés, ez a Sofóniás 3:5, ami azt mondja, hogy ez akkor következik el, amikor nem ismeri a szégyent a gonosz. Amikor az emberek gonoszságokat tesznek, halmoznak fel, és már semmilyen kérlelés, semmilyen figyelmeztetés nem számít, tehát nem ismeri a szégyent a gonosz. Mindannyiunk életében egy nagy reménység az, amikor elszégyeljük magunkat akkor, amikor tudatára ébredünk valaminek, amit rosszul tettünk, vagy amikor mások bennünket figyelmeztetnek, hogy hát azért ez nem volt helyes, és ez azért gonosz dolog. A szégyen érzetet gyermekkorunktól fogva ismerjük, és egy nagyon fontos része, kelléke az emberi életnek. Ezt sokszor mondjuk azt mi is a hétköznapi beszédben, az ember szégyentelen, vagy nem szégyeli magát. Na, a Biblia is használja ezt a kifejezést, hogy nem szégyeli magát a gonosz. Igen, elkövetkezik a föld történelmében egy ilyen periódus, egy ilyen időszak, amikor az emberek gátlástalanok lesznek. Amikor az emberek nem törődnek semmit a másik emberrel. Nem törődnek semmit az élet alaptörvényeivel. Amikor nem szégyeli a gonosz magát, amikor az erőszak tobzódni fog. Sofóniás könyve, aki elolvassa, és aki a Benczúr utcába eljön, mert két hetente minden könyvet elolvasunk, tehát így, ahogy mondom, materiálisan, ugye, jövő héten, kedden is először felolvasom az egész könyvet, hiszen hát két oldal az egész könyv, utána mindenki egyszer maga is elolvassa. A Benczúr utcai fórumot most a jogikali sorozatunk párhuzamosaként így használjuk fel, és utána részletesen tövéről hegyére megbeszélünk egy bibliai könyvet. Nos, hát ha valaki ezt részletesen elolvassa ezt a könyvet, például találkozik az első fejezet 9. versében, a 3. fejezet első versében egy lényeges kifejezéssel, hogy az emberek nem állnak el az erőszaktól. Az erőszak jellemzi az emberek életét, nincsenek tekintettel a másikra, nincsenek tekintettel a környezetre, a világra, a földre. Egyszerűen az ember a pusztításnak a fogja lesz, egy pusztító civilizáció fog kifejlődni, és ezért mondja azt az Isten, hogy majd azoknak az embereknek a kérésének engedelmeskedik az Isten, akik azt mondják, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Természetesen Sofóniás könyve egy kis bepillantást enged a társadalmaknak az életébe, a maga korában is természetesen, de mivel ez a könyv is kettős profécia, ezért a mikorunkra is vonatkoztatható. Ugye a bibliai kettős proféciákon azt kell érteni, hogy vonatkoztak a zsidó nép élettörténetére abban az időszakban, amikor keletkezett az a könyv, tehát itt most az időszámításunk előtti 7. században vagyunk, de a kettős profécia második ága, a következő irányulása a földi történelem végéig ível. Csak egy részt hadd olvassak fel önöknek a 3. fejezet, 3-tól az 5-ig tartó verseit, tehát ez, amit itt a második sorban van, a 3. fejezet 3. versétől így jellemzi elsődlegesen a zsidó nép belső életét, másodlagosan pedig a földi társadalmak életét a történelem vége felé. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Kedves hallgatók, Sofóniás a társadalom három vezető csoportját nevezi meg. Az eddigi profétai könyvekben Mikeásnál és Habakuknál is találkoztunk velük, de talán ez a legmarkánsabb, ami a profétai irodalomból ránk maradt. Milyenek a politikusok? Milyenek a politikusok? Ugye azt mondja, hogy a fejedelmek, ugye a fejedelem mindig ezt jelenti mai szóval, hogy politikus. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Mit akar kifejezni ez a jelkép? Hogy tulajdonképpen a politikusoknak egy vágyuk van ma, a hatalom megtartása, megőrzése, és a hatalommal való mind szélesebb körű élés. Akkor, amikor a nyers hatalom vezeti a fejedelmeket vagy politikusokat, akkor egy ország vagy az emberiség a legrosszabbra lehet elkészülve. Tehát itt egy állathoz hasonlítja őket, az ordító oroszlánokhoz. Igen, ám, de a társadalomnak van egy másik oszlopa is, és ez az igazságszolgáltatási rendszer, ügyészség, bíróság, stb. Mit mond a bírákról? Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyenek a bírák? Ugye hát ez már hétköznapi kifejezés, már rá is únunk egy kicsit erre, hogy állandóan azt mondjuk, hogy megvesztegethetők. A korrupció. Minden sarokban a korrupció leselkedik. Mindenki megvásárolható, pénzen megvásárolható. Micsoda világot érünk, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne levenni a lábáról, aki felelős poszton van egy társadalomban pénzzel. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát az igazságszolgáltatás őrei, akiknek őröknek kellene lenni, tulajdonképp dúvadak, nyilván tisztelet a kivételnek, hiszen a Biblia mindig megkülönböztetéseket tesz, de ez a nagy többségre vonatkozik. A földi történelem végén az egész bírói igazságszolgáltatás alapjaiban megfertőződik. De a harmadik csoport a legfélelmetesebb, a vallási vezetők. A politikusok és a bírák után milyenek a vallási vezetők? Profétái hivalkodók, hitető férfiak. Tehát elhitetik az embereket, becsapják az embereket. A vallás nevében valóban egy óriási szemfényvesztés történik, egy óriási porhintés történik korunkban. Ezt találóbban talán meg se lehet fogalmazni, hogy profétái hivalkodók, hitető férfiak. Papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Isten törvényét módosítgatják, változtatgatják. Nem a Bibliát hirdetik, nem az Isten szavát közvetítik. Belévegyítenek emberi hagyományokat, szokásokat, a saját kényük kedve, politikusi ambíciói szerint képviselik a vallási felfogást. Annyira elsötétül itt a kép, mert hát egy társadalmat, hát kire néz fel, ma is kivel foglalkoznak az emberek, ugye a politikával, igazságszolgáltatással, vallási helyzettel. Hát ha itt ennyire beborul a kép, akkor mit lehet ezután mondani? Sofóniás hozzáteszi, az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Tehát megint csak a prófétáknak a jellegzetes magatartása. Mikeásnál ezt hogy olvastuk? Mikeás 7. fejezet 7. versében? Én az Úrra nézek. Tehát a személyes Isten hit. Ne emberi tekintélyeket kövessünk, ne egyházakat, ne felekezeteket kövessünk. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el. Ismerjük meg az Istent. Nézzük meg, hogy az Isten hogyan tartja fenn ezt a világot, hogyan hozza napfényre az ítéletét. Nézzük meg, hogy az Isten mit mond a világról, az erkölcsről és a jövendőlésekben ennek a világnak a végkifejletéről. Szóval, ahogy Habakuk is mondja, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok a bástyán, és nézem, hallgatom, hogy mit felel nekem az Isten panaszom dolgában. Ugye Habakuk könyve második fejezet első versétől felidéztük a múlt alkalommal. Tehát abban az időben, amikor nem szégyeli, nem ismeri a szégyent a gonosz, amikor a rossz hírek ránk zúdulnak, és látjuk az egész földön az elfajulást, egy országban is, de az egész földkerekségen. Valaki nekem azt mondta nemrég, hogy hát nem Magyarország hangos a hatalomnak és a korrupciónak a különböző dolgaitól. Hát nézzünk keletre, de nézzünk nyugatra. Hát egy olyan egyesült vagy egyesülni váró, vágyó Európában, ahol nemrég az egész európai kormány lemondott, mert korrupció gyanúja állt fenn, és bizonyították. Most, hogy pár napja befejeződött a hágai tanácskozás, amit úgy neveztek el, hogy az utolsó pillanat, hogy meg lehessen menteni a Földet, mert különben az ember elpusztítja a Földet, a levegőt, a vizeket. Ugye az Egyesült Államok, amely a legnagyobb környezetszennyező hatalom ma a világunkon, ezt is megjelentették, leírták, nem tudom, hogy ki veszi ezt komolyan. Az Egyesült Államok a világ lakosságának a 4%-át adja, de a szennyező anyagok kibocsátásának a 40%-át. És évtizedről évtizedre nem hajlandó aláírni egyetlen egy egyezményt sem, ahet. 89-ben a saját amerikai űrfotóik kiderítették, hogy 20 kilométerre szennyezett a Föld légtere, hát hova fog jutni az emberiség? Tehát ez az egész földi történelme, ahogy így elkomorul, ahogy az ökológiai válságról beszél például Joel könyve első fejezete, Ézsajás 24. fejezete, Hóseás 4. fejezete, külön előadást lehetne erről tartani, hogy ezek a proféták, Sofóniás is megérint egy-két dolgok ezek közül, de a jellegzetes a Joel 1, az Ézsajás 24 és a Hóseás 4, az megdöbbentő, hogy az Isten mennyire előre elmondta ezt, hogy az ember az erkölcsi eltorzulása következtében ugye a Föld kipusztítására is kész, és az úgynevezett ökológiai katasztrófa, amit egyébként 200 éve már a tudomány is kezd pedzegetni, ugye Malthus pedzegette a múlt század legelején az angol közgazdász, aki azt mondta, hogy kihal majd a Föld lakossága, nem lesz mit ennie, mert mértani haladvány szerint szaporodnak az emberek, de az élelem csak számtani haladvány szerint szaporodik. Aztán jött a hőhalál elmélet, jött az atomhalál elmélet. Most hát a Biblia megnyugtat bennünket, hogy ilyen nem lesz. Bár maga Jézus mondta, hogy lesznek éhínségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé, Máté evangélium a 24. fejezetében, de maga a profétai, az ószövetségi profétai irodalom közli legjelesebbül Dániel könyve második fejezetében, hogy nem az ember fogja megnyomni azt a gombot egy atombombánál, nem az ember fogja levegőbe röpíteni a Földet. Noha a Föld történelme a szakadék szélére sodródik, de az Isten közbe fog avatkozni. Jézus második eljövetele szükségszerűség lesz, mert az emberiség valóban kiirtaná önmagát az önző, a tébolyult, a bősz önzés és profit szerzés elvakítja az embernek a szemét. Hát Mozart Requiemjében egyébként, aki ismeri a Requiemet, a bevezető tétel után jön a Kyrie, ami egy rendkívül feszült és folytott uram irgalmaz, és szinte átadja ezt a helyet, ezt a nagyon feszült és sok-sok hangszerrel és nagy-nagy vibrálással teli zenét a második és harmadik tételnek, illetve a második tétel lesz különösen fölajzott, ez a Dies Irae, itt kezdődik el Celánói Tamás versének a megzenésítése. Itt olvasnám fel azokat a sorokat, amelyeket Sofóniás könyvéből vett ez a középkori szerző, ezt halljuk majd latinul, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja, mi irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. És ezután a rendkívül izgatott és tobzódó zene után jön a harmadik tétel, harsonák, kürtök szólalnak meg, hiszen a szöveg is így folytatódik, ez már egy kicsit lecsillapultabb, ugye az ítélet méltóságát akarja itt Mozart és Celánói Tamás kifejezni. Harsonának szörnyű hangja, hull a millió sírhantra, kit-kit a trón elé hajtva. Hökken halál és természet, ahogy a teremtés ébred, felelni a vádló széknek. Az írott könyv elhozatik, melyben minden foglaltatik, kiből végzés formáltatik. S ha a bíró leül ottan, ami csak lappang kipattan, mi sem marad megtorlatlan. Én szegény ott mit beszéljek, milyen pártfogókat kérjek, hol még a szentek is félnek. Nyilván sok-sok középkori vonás és felfogás szűrődik bele ezekbe a sorokba, de kétségtelen, letagadhatatlan, hogy valami félelmetes várása szólal meg itt annak az igaz ítéletnek, amelytől minden embernek van oka rettegni, aki nem hagyott föl a pusztulás törvényének követésével. Csak egy embercsoport érezheti magát nyugalomban, aki az életében szembefordult a pusztulás az önzés törvényével. Nos hát, mielőtt tovább mennék Sofóniás könyve magyarázatában, Mozart Requiemjének második és harmadik tétele hangzik fel a Magyar Állami Hangverseny Zenekart Ferencsik János vezényé.
Thank you.
Kedves hallgatók, ezen a háttéren bontakozik ki Sofóniás könyvének a másik nagy eszméje, amikor az Isten megszólítja először a zsidó népet, utána pedig a föld történelmének végén élő népét, ugye a Biblia szerint Istennek mindig van népe, hogy melyik a népe az Istennek, ez nem Sofóniás könyvétől kell várnunk a mai történelmi időkre nézve, hanem Jelenések könyve első három fejezete igazít útba, ugye a Jézus 7 level a 7 gyülekezethez. Tehát Istennek mindig van népe, és a második nagy szólam, ami kibontakozik ebből a könyvből, hogy az Isten megszólítja azokat, akik élni szeretnének, akik nem pusztítani akarnak, akik életben akarnak maradni, akik az örök életre akarnak eljutni, de azt mondhatnám önöknek, hogy ez a megszólítás a második fejezet első három versében a Bibliának egyik legmegrendítőbb megszólítása. Mert Isten is a saját népét úgy kell, hogy megszólítsa, hogy arcátlan nemzetnek nevezi. Arcátlan nemzetnek. Vagyis az egész ország elfajulása, illetve az egész történelem elfajulása tulajdonképpen, ha ezt az összefüggést komolyan veszik, onnan érthető, hogy nincsenek igazán hívő emberek. Felemás vallásosság, félhívő élet. Egyszer az Isten, kell az Isten, másszor meg nem kell. Valami olyasmi dolog, ami méltatlan Istenhez is, de méltatlan az emberhez is, és Isten ezért szólítja meg, mondom, a prófétai irodalomban ez egy párját ritkító megszólítás, hogy szemtelen, tehát szemtelen, arcátlan népnek szólítja meg Isten a saját maradékát, a saját kis maroknyi közösségét, akik voltak Izraelben akkor, akik ragaszkodni akartak az Istenhez, akik a babiloni fogságban is, ugye elmentek Babilóniába, és megtisztultak, és megváltoztak, és ma is a földön nagyon sok jóra törekvő ember van, csak hát mi a probléma, hogy nem tökéletesen akarjuk a jót, nem teljesen akarjuk a jót. Még a legjobb emberek is abban vesztegelnek, hogy hol itt, hol ott megalkusznak, vagy a saját természetükkel, vagy a körülményekkel, vagy a világgal, és ezért nem adnak tiszta képet az emberek elé, a tömegek elé, nem nyújtják tisztán, hogy mit is jelent az Istent követő, a Krisztust követő élet. Hadd olvassam fel, tehát a második fejezet első három versét. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hogy mire hivatkozom, hogy ez szűkebben azért egy hívő maradékhoz szól, egy kis csoporthoz szól, főleg a harmadik versre szeretnék rámutatni, amelyben azt mondja, hogy keressétek az Urat minnyájan e föld alázatosai, tehát ez nem akármilyen kijelentés, hogy föld alázatosainak nevezi ezeket az embereket, de őnekik is azt mondja, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Amiben ennek a világnak mindig is nagyon nagy hiánya volt, de ma különösképpen óriási hiánya van, ez az igazi alázat. Tudom, hogy sok félreértés van az alázattal kapcsolatban. A mai magyar nyelven is az alázat, hogy mondjam, egy nem nagyon keresett szó, mert az alázatoskodás társult melléje, pedig az alázat, az igazi alázat, az tulajdonképpen minden embernek a legértékesebb jellemvonásai közé tartozik. Mi az igazi alázat? A valóságnak megfelelően cselekedni és látni önmagunkat, nem büszkélkedni, nem felnagyítani a jó dolgainkat, különben sem tőlünk származnak, nem elpalástolni a rossz vonásokat, hanem tárgyilagosan, tárgyszerűen gondolkozni és élni. Nagyon kevés ember teszi ezt. Még a hívő emberek között is lehet azt látni, és el kell ezt ismerni sajnos, hogy ezért nincs hatása, igazi hatása a kereszténységnek, ezért nem kovász a kereszténység, mert ahol az emberek beképzeltséggel, fellengzősséggel, büszkeséggel találkoznak, joggal fordulnak el az ember tömegek, hogy ilyen vallás nekünk nem kell. márpedig a kereszténységet a történelme folyamán, csak úgy, mint a zsidó népnek az életét, amiről ugye Hósás könyvében azt olvassuk, hogy Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Ezt ma is mondhatjuk, a keresztények ellen a büszkeségük tesz tanúbizonyságot. Nincs igazi kereszténység, nincs igazi hit. Ezért mondja, hogy a föld alázatosait szólítja meg, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Nem tudom, hogy Biblia olvasó emberek, és tudom, hogy sokan olvassák itt komolyan közöttünk is a Bibliát, felismerik-e azokat a bibliai kifejezéseket, vagy mondatokat, amelyek nagyon szorosan ide kapcsolódnak. Például Jézusnak mi volt az egyik leghangsúlyosabb tanítása? Jézus soha nem mondta azt az életében, csak erre a dologra mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ez a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől kibontakozó jézusi tanítás. Tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus egy valamire mondta, hogy nagyon meg kell őtőle tanulni a szelídséget, az alázatot, a dolgoknak megfelelő magatartást, és a másik embernek ugyanolyan tiszteletét, amilyen tiszteletet mi is joggal kívánunk magunknak. Jézusról szólt így a profécia Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy a legkegyetlenebb kínzások között is Jézus alázatos volt. Száját nem nyitotta meg az őt nyírők előtt. Amikor Jézust ütlegelték, leköbdösték, amikor nyírták, mint a bárány nyírják ugye a mezőgazdaságban, őt, mint embert és Isten fiát így viselkedtek vele szemben, alázatos volt. A Filippi levél 2. fejezetében olvassuk szintén Jézusról, hogy azt mondja Pál apostol egy csodálatos himnusz keretében, hogy Jézus mindent otthagyott, a mennyet otthagyta, hogy ő az atyával egyenlő, azt nem tekintette zsákmánynak. Ő emberi formát vett fel, eljött az emberek közé, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Elmondtam már önöknek is az elmúlt években többször is, sokat gondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy Jézus eljött erre a földre, küzdött, tanította az embereket, gyógyított, végül az életét is odaadta az emberiségért, de mit jelent ez egész pontosan, hogy megalázta magát? Mit jelent ez, amit Pál így mond ki, hogy Jézus, amikor ember volt, még ő megalázta magát? Nem azt tette, mint mi emberek, akik mi megalázni magunkat igazán nem szeretjük. Nos hát a megoldást én abban látom, hogy ez a kifejezés, hogy megalázta magát, ez annyit jelentett, hogy Jézus tudatosította, hogy ő az Isten nélkül semmi jót nem cselekedhet. Ő sem. Pedig Isten fia volt. De ha emberi természetet vesz el valaki, az emberi természet egy labirintus, egy összevisszaság, egy önmagunkat becsapás. Ha Jézus felveszi az emberi természetet, már pedig felvette, mert megszületett egy földi édesanyától, Jézusról ezt akarja kifejezni Pál apostol, hogy neki meg kellett aláznia magát. Ő nem úgy gondolkozott, hogy 359 fok erejéig az Istenben bízok, de egyetlen egy fokot azért megtartok magamnak. Nem, ő 360 fokot engedett át az Istennek. Ő teljesen megalázta magát, vagyis tudatosította azt, hogy az Isten nélkül semmi jó nem cselekedhető ezen a világon. Ezért mondta Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én csak azt tudom cselekedni, amit látok az én mennyei Atyámtól. Ezért mondta el a híres példabeszédét a szőlőművesről, a szőlőtőről és a szőlővesszőről, János evangélium a 15. fejezete szerint. És mi van ebben a példabeszédben, hogy ez nem példázat, ez példabeszéd. Ez van benne, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nos hát, Jézus, aki megalázta magát, aki mindenben kereste az igazságot, akinek sokszor ez a megaláztatás, amikor bevonult Jeruzsálembe, nagyon kemény küzdelmet kellett önmagával vívni a János evangélium a 12. fejezete szerint, amikor elmondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Nagyon kemény küzdelmet kellett vívni a megalázkodásáért a Getsemáné kertben, amikor vérverítékkel küszködött Jézus azért, hogy ne az legyen, amit én akarok. Egy fok erejéig se az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Mert Jézus egy nagy törvényszerűséget tudatosított és komolyan vett, hogyha egy fokot megengedünk az ellenségnek, a kísértőnek, azon az egy fokon az ember elvérzik. A teljes engedelmesség, a teljes Istenre hagyatkozás csak ez óvja meg az embert a bűntől, a pusztítástól, az önzéstől. Sofóniás könyvében, hogy mondani szokás, nincsenek messiási proféciák. Nem találkozunk olyannal, mint Mikás 5:1-5-ben, nem találkozunk olyannal, mint Habakuk 1:4-ben, de mégis, amit olvasunk majd ezután, hogy sokan a szívükre veszik ezt a felszólítást, és sokan követni akarják Jézust, és arcátlan nemzetből egy igazán igazságos és alázatos nemzetté, közösségi akarnak formálódni. Nos, hát Sofóniás könyve 3. fejezetében felismerhetjük a csalhatatlan jézusi vonásokat, felismerhetjük annak a népnek a jellemét, amelyről azt mondja a Szentírás, és ezt talán hadd olvassam fel, mert ez a könyvnek a csúcspontja, hogy igenis lesznek emberek, voltak emberek a Jósiási reform idején is, és lesznek emberek a mikorunkban is, akik komolyan veszik az Isten hitet, és akikre el lehet mondani a következőt. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Kedves hallgatók, mit jelent ez, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet? Biztos jelenti azt is, hogy a földi történelem végén általában a szegény emberek, vagy mondjam így, a nem túlságosan gazdag emberek lesznek az igazi emberek. A földi történelemnek ebben a szakaszában, amelyben élünk, óriási kísértés a meggazdagodás. Óriási kísértés az, amit már Habakuknál így olvastunk 2 héttel ezelőtt, hogy halomra gyűjt, rakásra gyűjt, és a biztonságot az emberek a vagyonban, a pénzben látják, hiszen a társadalmi forma is ilyen, a kapitalizmus lényege, a kapitál, a tőke. Biztos, hogy jelenti ez szó szerint, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet, hogy Jézus első eljövetele idején is a szegények mentek oda Jézus bölcsőjéhez. Persze mentek oda a gazdag emberek is, a napkeleti bölcsek, de az egy kis része volt a pásztoroknak, a szüleinek, a Jeruzsálem belieknek, akik várták a váltságot. És akkor is, amikor Jézus fellépett és hirdette az evangéliumot, általában ugye a galileai szegényebb népréteg, az északi ország rész követte Jézust nagy buzgósággal. De én úgy gondolom, hogy a szegény szónak van a Bibliában még egy átvitt értelme is, amit a hegyi beszédben maga Jézus szólaltatott meg, boldogok a lelki szegények. Tehát úgy gondolom, hogy elsősorban ez a kifejezés, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet azokra vonatkozik, akik valóban az Isten szava szerint akarnak élni, akik valóban megalázzák magukat, akik Isten szavához mérik az életüket, nem a világ mértékeihez, és akikben az az igazi lelki szegénység kialakul. A lelki szegénység nem egy pillanat terméke is, nem csak a megtérés előtt van szükség arra. A lelki szegénység a hívő ember egész életét végigköveti. Tulajdonképp lelki szegénység nélkül nincs hit. Ugye Jézus a 8 boldog mondását így kezdte, hogy boldogok a lelki szegények. Ez a hitnek a kapuja, de ez a hitnek aztán az előszobája, a szobája, a belső szobája is. Tehát hit nincs szegénység nélkül. Tehát tulajdonképp anélkül, hogy az ember ne ismerje el, hogy mindig az Istenre vagyunk. Mindig az Istenre vagyunk utalva, és mindent az Istentől kell várnunk. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Döbbeltes az a második kijelentéscsoport, mert itt arra hivatkozik a próféta, hogy lesznek majd olyan emberek, akik nem csak, hogy nem cselekszenek hamisságot, de amit a legnehezebb megállni, nem is szólnak hamisságot. Nagyon sok embernek az élete, ha csak a cselekedeteit nézzük, nagyobb részt fedhetetlen. Nem lop, nem csal, nem öl. De hány és hány ember, mondjam most így, hányan és hányan elvérzünk azon. Hányszor mondunk meggondolatlan beszédet, hányszor vagyunk indulatosak, haragosak. Hányszor mondja azt a Biblia, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember, hogy olvassuk Jakab levelében, képes az egész testét is megzabolázni. Hányszor mondja azt, amit Jézus Máté 12. fejezetében, hogy a te beszédedből ítéltet el igaznak vagy hamisnak. Szóval nagyon sokszor vigasztaljuk magunkat, hogy mi nem vagyunk olyan rossz emberek azért, hát nem köztörvényes bűnözők nem vagyunk. Nem tudjuk elmondani azt, hogy nem szóltunk hazugságot, és nem találtatott szájunkban álnokságnak nyelve. Hányszor befeketítjük önkéntelenül a másik embert, hányszor mondunk valótlan dolgot, hányszor helyezzük a magunk életét a középpontba, pedig nem akarjuk, nem egy vérmes, önző emberek vagyunk, csak hát a természetünk sodor. Nos hát, azt mondja itt Sofóniás, hogy akik teljesen bíznak az Istenben, akik teljesen Krisztust akarják követni, akik komolyan veszik Jézus felszólítását, hogy itt a kőre kell esni és szét kell zúzatni, teljesen Krisztusnak átengedni az életet, ezek az emberek krisztusi életet is fognak élni. Beteljesedik az eredeti szó, ugye a keresztény szó, a krisztiánoi, a krisztiánus szó annyit jelent, hogy krisztusi, aki krisztusi életet él, az nem csak úgy éli a krisztusi életet, hogy nem tesz valami förmedvényt, hanem úgy is éli a krisztusi életet, hogy vigyázz arra, hogy hogy gondolkozik. Vigyázz arra, hogy mit beszél. Mert a beszéd az tett is, és a nyelv hatalmában élet és halál kérdése van. És mondja a harmadik dolgot is Sofóniás, legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Követik a jó pásztort. Nincs ugyan messiási profécia, nem találunk közvetlen utalást a messiásra, a megváltóra, de mégis áttételesen látjuk, hogy lesznek olyan emberek a történelemben, akik tömegestül, hívő emberek mindig voltak a történelemben, elszórva mindig voltak hívő emberek a történelemben, egyes országokban is, de lesz a történelem végén egy egész közösség, egy egész tömeg, a világ minden részéről egybegyűjtötten egy olyan közösség, aki követi Jézust, és aki legelészik, lenyugosszik, és nem lesz, aki felrettentse őket, lesz egy igazi nyáj. Nem egy akol lesz, mondta Jézus János evangéliuma 10. fejezetében, egy nyáj lesz. Krisztus nem az aklokat akarja egyesíteni, nem egyházakat akar egyesíteni, ugye a politikai ökumenizmus borzalmas dolog, amit ma élünk. Ugye ez a nagy-nagy hazudozás és hazudozások láncolata, felekezetek kibékítéséről, vallásoknak az egybegyűjtéséről, nem Isten szándéka, nyilvánvaló, egy másik hatalom szándéka, de Isten terveként elő fog állni minden vallásból, minden felekezetből, vagy azokon kívül egy olyan közösség, aki valóságosan visszatükrözi, hogy ki az Isten. Aki szegény, aki tudja megalázni magát. Aki nem cselekszik hamisságot, nem is szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, és aki követi a nyáj, aki követi a mesterét. Ugye Palesztinában milyen volt a nyáj, nem olyan, mint nálunk. Elől ment a pásztor, és a nyáj követte a pásztort. Nem kellett csahos kutyákhoz folyamodni, nem kellett furkósbothoz folyamodni, egy-két törvényhez, rendelkezéshez, hogy hol innen, hol onnan kapjon ütleget a nyáj, ami sokszor a kereszténység történelmében előfordult, hogy hol jobbról, hol balról verték az igazán keresztény embereket. Nem, ebben a történelmi időszakban Krisztus, aki eljön a földre, fogja az ő népét kiformálni és előállítani. Ezért folytatódik tovább egyébként a Celánói Tamás vers is Krisztussal. Sofóniás szellemének megfelelően, és ezért folytatódik a Mozart Requiem is a 4.-5. tételében, a Rex Tremendi és a Recordare tétellel, amelyben a következőket halljuk latinul, magyarul Babits nagyon szép fordításában, talán itt ízzik fel ez a vers, itt a legszebb ennek a versnek, ez a 3. és 4. része. Nagy király, tehát Krisztusra utal, nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen, kegyek kútja, válts meg engem. Rólam, Jézus, emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Csodálatos ez a két verszak. Még egyszer hadd hívjam föl rá a figyelmüket. Rólam, Jézus, emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Igaz bosszú mérlelője, bocsánatod add előre, míg a számadás nem jőne. Fölnyögök búsvárdott módján, bűntudattól pirul orcám, úgy könyörgök, Uram, nézd rám. A zene különösen a mostani verszaknál fog fölívelni. Az egyik legsúlyosabb bűnös, akit ki segített a bűnéből, Jézus Mária Magdolna volt, ezért most őróla van szó, majd figyeljék a zenében, itt különösen a felmegy majd a szólamokban a hang, ki Magdolnát föloldottad, és a latrot meghallgattad, nekem is e reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyessen, hogy örök tűz ne égessen. Bárányait között helyez el, bakok közé ne rekesz el, jobbot felől várjon, kész hely. Következik tehát Celánói Tamás himnuszának következő harmadik, negyedik része, és Mozart Requiemjének negyedik, ötödik tétele, latin címei vannak Rex Tremendi és Recordare.
Thank you.
Kedves hallgatók, honnan is indultunk el Sofóniás könyvére nézve, ugye a pusztulás a pusztítás képeitől. És hol fejeződik be ez a könyv? Nyilván azok után, amire eljutottunk, nem fejeződhet be máshol, mint egy himnusznál az utolsó harmadik fejezet 14. versétől szól ez a himnusz, csak nagyon részleteiben olvasom fel, amiből kiderül, hogy ezek az emberek, akik ennyire komolyan szívükre vették az Isten kérlelését, ezek az emberek lesznek képesek arra, hogy másokat is hívjanak erre az útra. Egy fél mondatban, de kikerekedik előttünk a végső nagy evangélium hirdetés. A Bibliának a legnagyobb ígérete közvetett formában itt is itt van, és a Bibliának, ha csak legekben beszélhetek, a leges legnagyobb ígéretét, én a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versével tudom azonosítani, amikor Jézus azt mondta, hogy addig nem múlik el a világ történelme, míg bizonyságul nem hirdettetik az evangélium minden népnek, csak akkor jöhet el a vég. Isten nyilván emberek által fogja az evangéliumot eljutatni másokhoz, ahhoz viszont ilyen emberek kellenek. Nem nagy tömegek, de őszintén hívő, megtért emberek. Az ő segítségükkel fog ez a jövendőlés beteljesedni, majd a Szentlélek kiáradása idején, hogy bizonyságul fogja hirdetni az evangéliumot az egész népnek ez a valóban Krisztus követő sereg. Erre vonatkozik a Sofóniás 3. fejezet 16. versében ez a kijelentés, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Ugye a Sion, Jeruzsálem, Izrael mindig a mindenkori hívő népnek a jelképe, ezért most felolvasnám a befejező himnusz egy részletét, és lezárjuk a 6. tétellel, ez már egy nagyon rövid tétel, a Confutatis, a zenehallgatásunkat is, még egy nagyon rövid vetítést szeretnék az előadás végére illeszteni. Énekelj Sionnak, leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem, leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. És olvasom a befejező, a könyv utolsó versét, a 20. verset. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a föld minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemeitek előtt, azt mondja az Úr. Miféle fogság? A zsidó népet pár év után elviszik a babiloni fogságba. Miféle fogság? Hát a történelem mai fogsága is fogság. Akik ki fognak ebből szabadulni, és az örök élet szabadságára fognak eljutni, azokról van szó. Érdekes, kétszer is említi ebben a befejező himnuszban, én csak egyszer olvastam, mert csak részleteiben olvastam fel, hogy akkor nevesekké és híresekké tesztek titeket. Ma az igaz emberek anonim emberek. Egyébként a történelemben is mindig anonimak voltak. Nem tudjuk a nevüket, létszámukat. Akiknek köszönheti a világ, hogy máig is fennáll, és hogy ma is fennáll, akiket Jézus a föld sóinak nevezett, a föld kovászainak nevezett, ezekről az emberekről nem készülnek filmek, nem őróluk beszélnek az újságok és regények. Hát általában a nagy gonosztevőkről beszél ugye a legtöbb hír és a legtöbb újság. Az igazán becsületes, egyszerű, tisztességes, a szó Biblia értelmében alázatos emberekről a föld nem tartotta jónak nagyon megemlékezni. A történelemkönyvekben nem őróluk van szó. Isten igazságot fog szolgáltatni. Istennek a mérlegén, a serpenyőjén, akik megváltoztak, és akik az élet törvényei szerint éltek, és azt elfogadva éltek, azok nyerik el az örök életet. Vesd a gonoszt kárhozatra, a vadlángnak általadva, engem védj a hív csapatba. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek, őrizz, hogy jó véget érjek. Babics is nagyon elemében volt, gyönyörű a fordítás. Az Amor Sanctus kötetben jelent meg, itt van kezemben az első kiadás, Amor Sanctus, a Szent Szeretet könyve, Babits középkori Zsoltár, illetve himnusz fordításai. Most a vetítésünk előtt még hangozzék fel a Mozart Requiem 6. tétere, Confutatis. Kedves hallgatók, a könyv végéhez érve felhívnám a figyelmet Mikeás könyve 6. fejezet 8. versére. A proféta irodalom gyöngyszeme, ez a vers Sofóniás könyvei záródhatna ezzel. Megjelentette az Úr te néked, ember, hogy mit kíván te tőled. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Ha Sofóniás könyvéhez nagy műveket kapcsoltam, egy nagy vers Celanói Tamás éneke az utolsó ítéletről, vagy egy nagy zenemű Mozart Requiemje, most a vetítésen egész rendhagyó módon csak egy művet szeretnék bemutatni, de ez is egy nagy mű. És most ezúton is fordulok önökhöz, akik itt Budapesten hallgatják az előadásokat, de tudom, hogy kazettán az ország különböző részeiben terjednek az előadások. Most mondom a kazetta hallgatóknak is, hogy 2 héttel ezelőtt egy nagyon fölemelő látogatásban volt részünk. Elmentünk Magyarország egy kis falvába, ahol az egész magyar festészetnek, de talán így mondanám, az egész európai vagy világ festészetének egyik legnagyobb alkotását csodálhattuk meg. Hát ez be van falazva ebbe a kis somogyi faluba, Zalafalunak hívják. A Zalafalu nem Zala megyében, hanem Somogy megyében van. Ott van az Icsi kúria, és a festmény, amit majd megnézünk, a pusztítás géniuszának diadala. De itt csak 5 percre mutatom be önöknek, amiért említettem, hogy kérem önöket is, és mindazokat, akik kazettán hallgatják ezeket az előadásokat, az az elgondolásunk, hogy alapítványilag negyedévenként vagy fél évenként túrákat fogunk szervezni ebbe a Zicsi kiállító terembe, mert mégiscsak lehetetlenség, hogy 1979 óta ezt a képet innen elvitték Budapestre és befalaszták. Ez ugye kifejezi a szándékot, hogy máshol nem lehet megnézni. Tehát ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed menjen a hegyhez. Aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, ott helyben is egy helybeli tanárnő vezeti az egész Zicsi emlékkiállítást, bemutatja, és én megállok ezelőtt a kép előtt, a kép óriási méretű, 5,5-szer 4,5-es a kép. Megállunk a hatalmas nagy műteremben, Zicsi műterem, 1878-as a kép, és szépen, pontosan elmagyarázom, hogy Zicsi mit, miért festett így, miben ismerte a Bibliát, mivel azonosította a jövendőléseket. Zicsi, aki 5-6 nyelven írt és olvasott, a Biblia is kedvelt könyvei közé tartozott, valami olyan művet hozott létre, amit Párizsban is betiltottak 1878-ban. Zicsi ott is a kiállító termében kellett, hogy kiállítsa, aztán oda sereglett mindenki. Aztán Pesten bemutatták egyszer, 79-ben másodszor, innen is kitiltották. Aki szeretné megnézni az egész művészet történetnek az egyik legnagyobb biblikus képét, és a bibliai proféciáknak döbbenetes ismeretéről tanúságot tevő képét, azt kérem jelentkezzék, és adjam meg majd nevét és címét, és a következő számot mondanám az alapítványunknak a budapesti központjában, a Benczúr utcában, ahol egyébként a beszélgetéseinket is tartjuk. Tehát 1868 Budapest, Benczúr utca 9 szám alatt adja le a jelentkezését. Telefonon is meg lehet ezt tenni, 12 órától 6 óráig előadások idején este 9 óráig is, a 061-343-333, tehát csupa 3-as, 4-es számon. Tehát aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, kérném szépen, hogy gyűjtjük a címeket és a budapesti hallgatókból, illetve az ország legkülönbözőbb helyein élő hallgatókból. Nagy örömömre szolgálna. 2 héttel ezelőtt kaposvári hallgatókkal jártam be a termet, 50-en voltunk. Utána egy közeli falu termében megebédeltünk, és a délután 1-2 óráját még beszélgetésre szántuk. Nyilván ez egy vasárnapi időpont jöhet számításba. Ha itt bérelünk busz, körülbelül 10 órára leérünk, 2 óra alatt megnézzük az egész múzeumot. Körülbelül 1 órát töltünk a kép előtt, tehát most senki ne ijedjen meg, most csak 5 percet fogunk a képre ránézni. Lesz még mit néznünk ott helyben, tehát Zala faluban. Aki nem tud eljönni esetleg erre a szervezett látogatásra, ha nyáron esetleg a kirándulási programjába be tudja venni, Tab városhoz van közel, Tabhoz egy 3-4 kilométer ez a Zala falu, és ott a Zicsi Emlékmúzeumot keresse. Egyébként a jövő évben, júliusban és augusztusban ki fogják ott állítani Zicsinek az ember tragédiájához készült illusztrációit, tehát az eredeti illusztrációk, amelyek egyébként szintén most, hogy úgy mondjam, pincében vannak, a többi Rembrandt-tal, Dürerrel, stb. Együtt a Szépművészeti Múzeum pincéjébe kellene leereszkednünk, sajnos oda nem mehetünk le, tehát ismét csak el kell majd mennünk Zalába, jövő nyári táboraink idején külön turnusokat szervezünk arra, hogy megnézzük Zicsinek egyéb más Bibliához közeli illusztrációit. Most, mivel az időnk egy kicsit elment, tehát nem fogom mind a 20 képet bemutatni, hanem csak az utolsó képünk, a Zicsi Rombolás géniuszának diadala című kép. Ez azonban a Sofóniás könyve végére kívánkozik. 5 perc figyelmet szeretnék kérni, rögtön megkezdjük a vetítést. Festmény, amelyet Zicsi mindössze 6 hét alatt festett meg, azt mutatja, ami a valóságos, tényleges helyzet, amiről Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán. Baloldalt, kicsi baloldalt a középvonaltól fent, természetesen egy könyv kihajtott részéből fotóztattam le, tehát az eredetiben nincs ott az a csík. Ott van, és karmesteri mozdulattal vezényli a világot az ördög. hatalmas szárnyai, gyönyörű, szép, arányos teste arra mutatnak, hogy ő a bukott angyalfejedelem. Egyszer Isten őt is jónak teremtette, de hogy Jézus mondta róla, ő nem állott meg a gonoszságban. Ő lett a pusztító, és ő vezeti az embert is, veti be az embert a pusztításba. A kép kompozíció szempontból két részre oszlik. Egyrészt, ha kiindulunk Sátánból, és jobbra lefelé húzzuk a vonalat, egy ilyen keresztirányú kompozíciós síkot kapunk egy bizonyos női aktal, szirénnel, ugye nagyon sokszor festett sziréneket, tehát a görög mitológiának a kísértő női alakjait, nagyon szépek voltak, szép volt a hangjuk, de mivel gonoszok voltak, elcsúnyultak, el kellett rejtőzniük sziklák mögé a görög mitológia szerint, de ott is a hajósokat lépre csalták és tönkretették. Egy szirén egy férfit választ el a feleségétől. A feleség hiába nyújtja felé a kisgyermeket, itt jobbra lent látjuk, tehát kicsit a képet vigyük balra, hogy ne, köszönöm szépen, méretarányos a kép, tehát mondom, a hosszúsága 5,5, a magassága 4,5 méter. Elszakítja a szirén a családokat. A rombolás, a pusztítás közvetlen terepe itt a földön, a családok szétszakítása. Sátán mozdulatától a legközelebb ott van a szirén. Tessenek megnézni a Sátán két kézfeje, és a szirén bal kezének a feje teljesen hasonló mozdulatot tesz, mint egy kar vagy egy vércse rácsap az emberekre. A kísértés, a közvetlen, az élvezetek, a kéj, a mámor, hiába ott a feleség és a gyermek immár egyedül marad, özvegy lesz, a férjét elcsalta a szirén. Egy másik asszony is özvegy lesz, itt egy kicsit balra középütt az előtérben szintén egy gyermeket szorongat egy asszony, balra néz, ott éppen a férjét ölik meg. Tehát a pusztítás egyik formája a hétköznapi pusztítások sorozata, családok szétszakítása, megözvegyülés, egyedülmaradás. A pusztítás másik formája, mondja Zichy, a történelmi erők által való pusztítás, de megdöbbentő, és ilyet senki festő nem festett Zichyn kívül, hogy ezeket a történelmi erőket a legszorosabban összeköti egyházi erőkkel és hatalmakkal Zichy. Baloldalt feltűnően látszik a kettős kereszt valakinek a kezében. Ugyan kinek a kezében? Nem pap, vagy nem egyházi ember keze, második Sándor cár. Zichy nagyon jól ismerte az orosz viszonyokat, hiszen az életéből több évtizedet Szentpétervárot, aztán Grúziában is töltött. Sándor cár kezében, de melyik kezében? Tessék nézni, bal kezében. Szóval a gonoszság. Bal kezében ott van a kettős kereszt, a bizáncia, moszkvai kereszténység jelképe, mellette pedig a kettős kereszt nevében revolverrel gyilkolnak, tőrrel, karddal gyilkolnak, és a vérfolyam arra felé folyik, Bizánc és Moszkva felé. Jobb oldalt a sokkal civilizáltabb nyugati kereszténység. Ott is a bal kezében van a hordszéken ülő 9. Pius pápát formázta meg Zichy, hogy miért, azt majd Zalán mondom el. A pápa bal kezében ott van a kettős kulcs, a hatalomnak, a politikai és a lelki hatalomnak a jelképe, fején a tiara, tőle, ahogy szembeállunk, balra fönt Vilmos császár, egy protestáns uralkodó, a németek császára, megint csak az egyház és a politikai hatalom nagyon szoros szövetsége, de amit a pápa előtt látszik, az egy megdöbbentő jelenet, egy férfi ember, úgy tetszik talán egy parasztember, oda hajol a koponyák fölé, fölhajtja a drapériát, és a drapéri alatt a koponyákon ott van a kereszt. Hát az embereket Krisztus nevében ölték meg. Sofóniás könyve nagy témája. A politikusok, a bírák és a hazug egyházi emberek. Harmadik fejezet első három versét idéztem ezzel kapcsolatban. Egy egyszerű ember is, ha utána néz a dolgoknak, láthatja, hogy Krisztus nevében sorakoznak a koponyák, az inkvizíció áldozatai. Zichy nagyon sok képpel adózott az inkvizíció áldozatainak. Zichy katolikus volt, de azt mondta, hogy az egyháztörténelem legsötétebb része az inkvizíció, és fel fog támadni még, míg világ lesz a világ. Az egész kép bal felé sötétül el, szinte Petőfi versét halljuk a vérfolyamról, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egyhosszában foly le napjainkig. Hol van ennek a képnek az a reménysugara, ami Sofóniás könyve második fejezetét, harmadik fejezet, 12. 13. versét, a záró himnuszt jellemzi, a képnek a legfényesebb pontján. Hogy miért épp a pápa fölött, miért épp itt jobbra, miért abban a fehér mandula formájú részben egy áldó Krisztus képet látunk. Talán messziről is lehet látni, ott majd jobban látjuk nyilvánvalólag, tehát ott nem néhány centiméteres ez a Krisztus megformálás, ahol fehéret látunk itt a diaképen, ott látunk a fehér körformájú részben nagyon halvány, itt olyan narancssárgás, citromsárgás alakkal, két kéz, a jobb kéz és a bal kéz, ahogy áldólag int a világra, Krisztus második eljövetele az egyetlen egy reménység. A világ a pusztulás világa, a hétköznapi pusztulásé és a történelmi pusztításoké. Az már a részletekbe tartozik, és itt nem foglalkozhatom vele, miért van rajta a képen az a harmadik Napóleon, aki ebben az időben, 1878-ban régen halott már, miért figyel Rómára. Egyáltalán milyen mellékszereplőkből áll össze ez a döbbenetes kép, akinek a főszereplője Krisztus mellett az az egyszerű ember, az a szegény és nyomorult nép, az az egyszerű parasztember, aki oda görbed, ugye a pápai trónus alatt látjuk, fölhajtja a drapériát, és kezd rájönni a dolgok valóságos helyzetére és összefüggésére. Kettcsinálásul talán elég ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. Két hét múlva Dániel könyve lesz a témánk. Várnak a telefonra, ma este is 9:30 kezdem a ma Habakuk könyve, ott a témám. Nyilván egy óráig csörögnek a telefonok, hát nem lehet csak egy 5-6 percet mindenkire szállni, de a budapestieket elhívom ide, és akkor itt nyugodtan föltetik a kérdéseiket. Tessék, kinek van kérdése a mai témához, először a Sofóniás könyvéhez, aztán átadjuk a szót majd egyéb kérdéseknek. Legátfogóbban áthúzódó hasonlat a kőszikla és a kősziklára esés hasonlata. Amikor építették a jeruzsálemi templomot, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ugye itt épült a templom Jeruzsálemnek a Mória hegyén, Sion hegyén, és a köveket és a fát főníciai bányákból hozták. Úgy bányáztak ki mindent, és úgy munkáltak meg, hogy amikor elhozták ide, itt már fejsze csattogás vagy csiszolásnak a zaja nem hallatszott. Itt már csak összeillesztették a templomot. Hát a méretekről csak annyit, hogy több 10 000, 70-80 ezer kőfejtő, teherhordó, csak kőművesből 3300 volt. 7 év alatt épült fel ez a templom. És a templomhoz nagyon sok követ hoztak. És volt a kövek között egy óriási kő, amit az építők odébb dobtak, megvetettek, mert nem tudtak hova beépíteni, olyan hatalmas volt a kő. De amikor építették a templomot, ugye minden nagyobb épületnek kell, hogy legyen szegletköve, sarokköve, és akkor terelődött erre a kőre a figyelem. A 118. Zsoltár, ami ebből a korból való, őrizte meg számunkra ennek a kőnek, ennek a hatalmas nagy kőnek az emlékét, és már ott találjuk azt, hogy ennek a kősziklára esésnek az első előfordulási helyét, talán fel is olvasom a 118. Kérem szépen, hogy ne ittben beszélgessünk, ha csak lehet, kint is lehet beszélgetni, tehát most itt azért megbeszélést folytatunk. A 118. Zsoltárban így olvasom a 22. verset. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Itt kezdődik ennek a különös bibliai hasonlatnak, jelképnek az útja, amelynek a következő előfordulási helye Ézsajás könyve 8. és 28. fejezete, mert a 28. fejezet azt mondja, hogy aki ezt a követ felfedezi, az nem fut más megoldások után, hanem elismeri azt, hogy Isten adta ezt a kősziklát, amire az életet építeni lehet. Aki ezt megismeri, az nem fut. Aztán ezt a kőszikla hasonlatot eleveníti fel Jézus születésekor Símeon, amikor a gyermek Jézust a kezében tartja, és azt mondja, hogy ő lesz majd sokak elesésére és feltámadására Izraelben. Tehát a kősziklára esésnek ez a jelképes mozzanata Símeonnál fordul elő, és aztán Jézus alkalmazza a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki-e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus ezzel azt mondja, hogy két megoldás van az ember életben. Az egyik az, hogy az életünkben a kősziklára esni. Megismerni Krisztust, maradéktanul átadni az életet, tehát nem 359 fok, ahogy ma is volt róla szó, 360 fok, teljesen szétzúzódni a kősziklán. Jézus máskor ezt így mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem megtalálja azt. Tehát Jézussal kerülni olyan kapcsolatba, hogy az ember valóban Krisztusnak rendeljen alá mindent, de szabad akaratából, meggyőződéséből, és egy jogos hálából és főhajtásból. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, ha ezt nem tesszük, akkor Jézus második eljövetele úgy fog ránk hatni, mint a Dániel könyve második fejezetében megörökített kőnek a leszakadása. Ugye az emberi történelmet ott egy szobor jelképezi, és kéz érintése nélkül egy kő leszakad, ráesik a szoborra, ízzé porrá zúzódik a szobornak arany, ezüst, vas, réz, cserép része, és az a kő az nagy heggyé lesz és betölti a földet. Vagy itt változunk meg és örök életet nyerünk, vagy nem változunk meg, és akkor a kő eljövetele, Jézus eljövetele az a kárhozatot jelenti az ember számára. Egy csodálatos bibliai jelkép, hát erről más helyütt részletesen volt szó, én itt csak így megérintettem ezt a kérdést. Aki ennek után akar olvasni a Krisztus példázatai című könyvet keresse, és a Jézus élete című könyvet, ott erről külön fejezetekben is szó van.